Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a Trend FM hallgatóit, ez a Sportérték. Én Hadusfavi Polett vagyok, és mai vendégem Sudár Attila, olimpiai bajnok, vízilabdázó. Köszönöm, Attila, hogy elfogadtad meghívásomat, üdvözöllek a műsorban.
Szia! Örülök!
Egy multidéző témát hoztam most, miszerint a szocializmusban milyen lehetett egy élsportolónak az élete, esetleg milyen hátrányok vagy előnyök érték őt. Kezdjük a kezdetekkel, ugye Attila 1954-ben született Budapesten, és sok sportot kipróbáltál, ha jól tudom, édesapád ösztönzésére, viszont ki és mikor fedezte fel a tehetséged a vízilabdában?
Igen, az édesapám az unszolt folyamatosan, illetve hát elvitt síelni, fociztunk, korcsolyáztunk, tehát mindenbe az ember belefogott, persze természetesen úszni is levitt, még a Szécsi Tamáshoz, ahol egészen 14 éves koromig úsztam, és miután ott volt egy kis incidens, hogy az édesapámmal elmentünk Svédországba egy hónapra, akkor a Szécsi Tamás mondta, hogy mivel nem voltam egy hónapig edzésen, akkor egy hónapra eltilt engem. És akkor, hát én nekem akkor is már úgy érzem, hogy elég nagy egóm volt, és mondtam, hogy engem nem tud eltiltani, mert én többet soha nem jövök ide. Tehát ha nem jövök ide, akkor nem vagyok itt, ha nem vagyok itt, akkor nem tud eltiltani. Tehát ez logikus. És úgy mérgesen fogtam magam, kimentem. Ez a KSI szobában volt, a Komjádió szodában. És amikor kimentem, a Gyarmati Dezső, gondolom a nevét nem kell bemutatni senkinek, ő utánam jött, és mondja, hogy lenne kedvem, illetve gyere le a délutáni edzésre vízilabdázni. És hát ettől kezdve lejártam vízilabdázni azonnal.
Tehát a KSI-ben kezdted a vízilabdás karrieredet is?
Igen, KSI.
És utána az OSC-ben folytattad, ugyanis az Orvostudományi Egyetemre felvételiztél később, és fel is vettek. A tanulmányaidat hogyan sikerült összehangolni a sporttal, illetve az egyetem mennyire vette figyelembe, hogy te ezzel keresed a kenyeredet? Hogy viszonyultak ehhez?
Harmadszorra sikerült, hogy bekerüljek az egyetemre. Tehát azért az nem volt annyira könnyű. Tehát nem az volt, hogy köszönöm szépen, akkor téged fölvettek, hanem azért meg kellett azért küzdeni. Hát amikor bekerültem az egyetemre, akkor az első évben hát nehezen ment, megmondom őszintén, és ráadásul akkor volt az olimpia abban az évben, tehát én halasztottam egy évet azért, hogy fel tudjak készülni, és csak utána folytattam az egyetemet, és hát nehéz volt. Nehéz volt, mi nagyon sokszor reggel fölkeltünk, 6 órakor volt edzés, edzésről mentünk egyetemre, egyetemről mentünk, nem mondom hová, csak viccelek, de szóval nehéz volt, tényleg nehéz volt, nem volt könnyű. Ráadásul én az egyetemet igazából nem annyira szerettem, nem is az egyetemet, hanem ezt a pályát, a fogorvosi pályát, ez az édesapámnak a bíztatására ment, mert azt mondta, hogy a szocializmusban olyan egyetemet kell elvégezni, ami a világon bárhol megáll, tehát bárhol elfogadják, akkor az orvosit elfogadták, és hát emiatt kerültem ide, és az OSC abban az időben, hát olyan játékosok voltak, mint a Szívós, Bodnár, Konrád, Szatmári, Kovács Karcsi, Hámori, tehát a legjobb játékosok, akik nem csak az OSC-ben, hanem a válogatottban is oszlopos tagok voltak. És hát én nagyon megörültem, hogy ide sikerült bekerülnem ebbe a közegbe.
Az akkori rendszer, ugye már nem a kemény diktatúráról beszélünk, a Rákosi féle kemény diktatúráról, kicsit lazább volt, viszont még javában tartott ugye a szocializmus. Hogyan befolyásolta a nemzet büszkeségeinek a sporttal kapcsolatos tevékenységeit? Pozitívan, negatívan? Tehát mi volt az, ami nektek többet vagy kevesebbet adott ebben a rendszerben esetleg?
Jó volt a helyzetünk. Anyagiakban nem támogattak, mert én az OSZ-ben akkor 400 forintot kaptam havonta. Viszont voltak olyan apró lehetőségek, amiket az ember ki tudott használni, külföldről vásárlás, eladás, farmer, hangszóró, mikrofon, lindiol, ilyen fogamzásgátló, tehát azokat, hát ezeket úgy hallgatólagosan engedték, néha nem, néha igen, tehát azokkal az ember ki tudta egészíteni a büdzséjét.
És ugye manapság azért a sportban, az élsportban nagy szerepet kap a táplálkozás, illetve a regeneráció. Akkoriban én nekem mindig van egy olyan a fejemben a vízilabdáról, hogy ott inkább arra mennek, hogy úrántott hús, mert hogy az ad energiát, stb. Viszont akkoriban mennyire figyeltetek oda ezekre a dolgokra?
Én odafigyeltem. Nekem én a másik végén voltam, mert én nagyon vékony voltam, úgyhogy emlékszem, hogy ilyen zappelyhet ettem, meg hát híznom kellett, erősödnöm kellett. Viszont például hát a Konrád Feri, aki egy picit túlsúlyos volt, hát a gyarmati az kifejezetten odafigyelt az ő diétájára, heti rendszerességgel hozta a mérleget, mondta, hogy mit tehet, hogy egyen, mérte, figyelte. Ez annyira jól sikerült, hogy a montreali olimpia előtt nem merte megmondani, hogy 90 kiló alá fogyott. És tehát odafigyeltünk, hát nem volt a nutricionista, mint most, és táplálkozás, tehát ezek nem voltak, de én úgy gondolom, hogy ösztönösen, és tehát odafigyeltünk azért.
Kanyarodjunk át a montreali olimpiára, 1976. Ugye magától értetődő volt, hogy kikerültek, kvalifikáltatok az olimpiára, viszont ez a földnek teljesen másik részén volt, ugye Kanadában. Milyen fogadtatása volt a magyar csapatnak, ugye egy szocialista országból érkező csapatnak? Hogy fogadtak titeket?
Hát a Kanadában nagyon sok külföldön élő, tehát ott élő magyar van, és én úgy érzem, hogy nagyon nagy lelkesedéssel fogadtak. Ebből ez csak később derült ki, mert először bekerültünk az olimpiai faluba, az olimpiai faluból ki se lehetett menni, sehova nem tudtunk menni. Mint mondom, akkor már említettem, hogy a száz nem tudom hány fős olimpiai csapathoz 60 fő megfigyelő ember is érkezett, akik azt figyelték, hogy mi mit csinálunk.
Igen.
Amit engem igazából egyáltalán nem érdekelt, hogy ők mit csinálnak, tehát nem, mint hogyha ott se lettek volna, de hát ez tény, hogy ez így volt. Engem többször a gyarmati Dezső elhívott, amikor már vége volt az olimpiának, és megnyertük, akkor elhívott ilyen vacsorára, hogy legyek ott, mert az egyik külföldön, egyik a magyar, nem is tudom, mecénásnak a lánya, az egy helyes lány volt egyébként, hogy avval beszélgessek én is, és akkor engem is elhívott. Úgyhogy őtőle tudtam meg, hogy ettől a lánytól, hogy már gyűjtöttek nekünk ajándékokat, és odafigyeltek ránk, hogy ha hazamegyünk, akkor jó emlékekkel térjünk haza.
1980 Moszkva után, 1984-es Los Angeles-i olimpiára szeretnék kicsit rátérni. Ugye kiderült, hogy nem vesz részt a magyar csapat ezen az olimpián a bojkott miatt. Hogyan reagáltál erre a hírre?
Hát én nagyon rosszul reagáltam erre a hírre, mert én úgy érzem, hogy az én pályafutásom során, ha ezt így lehet mondani, a legjobb állapotban voltam, de nem csak én, hanem a Horkai, Gerendás, Budavári, Somosi, Kunc Laci, tehát ez a korosztály a legjobb korban volt, és akkor hozzánk jöttek az idő, egy pár idősebb, aki még azért jól tudott játszani, és megvolt a tekintélyük egyrészt, megvolt a tapasztalatuk, a rutinjuk. Tehát ez, hát és nem beszélve arról, hogy akkor a Rusorán Peti volt az edző, aki a Gyarmati mellett én szerintem a másik legjobb magyar edző volt, aki létezett. És olyan edzéseink voltak, hogy napi 3 edzés volt, készültünk az olimpiára. Előtte volt Németországban egy nemzetközi torna, ahol az olaszokon keresztül, kívül a jugoszláv, horvát, illetve a jugoszláv, a spanyol, német, orosz csapat volt, és azt veretlenül megnyertük. Ez körülbelül mennyi volt? Egy három héttel, egy hónappal az olimpia előtt, és aztán utána derültékből a villámcsapás volt, hogy azt mondták, hogy megszavazták, hogy mi nem menjünk. Én akkor így még próbáltam összeállni egy-két játékossal, hogy mi lenne, hogyha vennénk repülőjét és kimennénk úgy. De hát ez kiderült, hogy hát nem lehet csak úgy ki lehet menni, csak játszani nem lehet, mert a szövetségnek a javaslata kell, és azon keresztül működik. Hát nekem volt egy személyes elképzelésem is, mert én a Nógrádi utcában laktam, ahol a Buda elvtárs lakott, körülbelül 4 házzal lejjebb. Hát megfordult a fejembe, hogy amikor ugye esetleg találkozom vele az utcán, és elmegyek mellette, akkor egy gyomrost beviszek. De szerencsére nem találkoztunk, tehát ez nem esett meg, de benne volt a fejemben.
Tehát indulatoktól fűtött voltál, ami érthető is.
Hát ne viccelje, hát persze. Azért most nem az, hogy mi annyit edzettünk, hát persze annyit edzettünk, mert tehát ezt imádtam, tehát ez nem kérdés, hogy ez nem, tehát nem teher volt nekem, hanem ezt szerettem csinálni, és csak hát a legnagyobb megmérettetésnél meg azt mondják, hogy kihúzzák a sámlit alólad, akkor az egy kicsit rosszul esik.
A 80-as években már lehetőségetek nyílt külföldre is igazolni. Ugye, ha jól tudom, te Olaszországba igazoltál. Ennek mi volt a folyamata akkor?
Ennek az volt a előzménye, hogy mivel nem volt az olimpia, a Los Angeles-i olimpia 84-ben, ezért a sportvezetők úgy gondolták, hogy valami rekompenzációt kapjon az ember, és akkor 84-ben volt az a lehetőség, megadták azt a lehetőséget nagykegyesen, hogy kimehettünk külföldre. De azért ez se úgy működött, hogy jó, ez úgy történt egyébként, hogy megérkezett egy Biagio Schettino nevezető ember, akivel aztán később jóba lettem, és kérdezte, hogy menjek játszani a Pozilipóba. Nekem akkor fogalmam se volt, hogy a Pozilipó. Jó, egy-két játékost ismertem, de nem tudtam, hogy a bajnokságban hogy állnak, nem tudtam, hogy milyen szerkezetű a csapat, de örömmel mondtam, hogy persze azonnal megyek, és akkor elmentünk az OTSH-ba, hogy írjuk alá a szerződést. Akkor a Csáki elvtárs mondta, hogy hát ő most nem írja alá, mert ebédelni megy. A 3 órakor ment az illető úrnak a repülője visszafelé, úgyhogy akkor ő ott maradt, egy napot még pluszban. És hát én akkor már elég jó körülmények között éltem az édesapámnak a jóvoltából, úgyhogy elvittem hozzánk, és nálunk aludt. Majd akkor később, ez később derült ki, hogy mesélte az elnöknek, a Pozilipó elnökének, hogy hát az a háza, vagy az a lakás, amit nekem akarnak adni, hát az gáz, azt nem lehet azt a lakást odaadni, mert ő neki olyan háza van, mint ami az elnöknek. Tehát akkor, amikor én Olaszországba elmentem, akkor legalább egy hónapig szállodába laktam, amíg kerestek megfelelő szállást. Meg is találták a Pozilipóba egy ilyen nagy teraszos, gyönyörű kilátással, egyrészt pont a Caprira, Ischiára, balra pedig a Vezúvra, tehát azért elég jó dolgom volt, megmondom őszintén. És aztán, hát azt, és a szerződés. Hát a szerződés az is úgy volt, hogy a fizetésünknek a felét azt be kellett váltani forintra, és a fizetésünknek a, hát nem tudom, 30%-át azt pedig, hát lenyúlták gyakorlatilag. Aztán a következő nap akkor sikerült Csáki elvtárshoz bejutni, és aláírta a szerződésünket, úgyhogy így ennek jó voltából akkor 2 évig a Pozilipóban játszottam, ahol mind a 2 évben megnyertük a bajnokságot. Utána elmentem az Ortigiába, ott is harmadikok, negyedikek voltunk, ami szintén egy jó eredmény. Úgyhogy ez volt.
Sokat tudnék még kérdezni, sokat tudnék még beszélni erről, viszont kanyarodjunk most át a jelenre. Ugye te Brazíliába mentél ki a 2012-ben, ha jól tudom. 11-ben, igen. És ott egy utánpótlás csapatot kaptál meg, és nagyon jó eredményeket értetek el. Erről egy kicsit kérlek, mesélj a kezdetekről is, hogy hogy értétek el ezeket a szuper kimagasló eredményeket csapattal.
Hát én úgy kerültem ki Brazíliába, hogy előtte jelentkeztem Magyarországon női szövetségi kapitánynak, ahol 7-6 arányban leszavaztak, és akkor én úgy éreztem, hogy olyan sérelemért méltatlanul, hogy inkább elmegyek bárhova. És állat érdekes volt, hogy nem sokkal később jött egy lehetőség, hogy menjek el Brazíliába, Bauru nevezetű helyre, amit azt mondtak, hogy 30 kilométerre van São Paulo-tól. Gondoltam, hogy hát ez nem is olyan rossz. És nagyváros, hát azért azt tudtam, mégse olyan zsibongós, mint egy nagyváros, tehát ez jó. De aztán megérkeztem, kiderült, hogy nem 30 kilométerre van, hanem 340 kilométerre volt São Paulo-tól. Viszont egy olyan emberhez kerültem, aki ő a mecénás, meg ő volt minden, amit én nem tudtam egyébként, aki hát mindent megtett azért, hogy én ott jól érezzem magam. De annyira nem tudtam, emlékszem, hogy tartottam az edzést, és akkor oda küldte az egyik emberét, hogy most akkor menjünk, és menjünk el a étterembe, mert akkor szeretne velem beszélni. És akkor én mondtam neki, hogy hát most nem megyek sehova, mert edzés van, majd ha vége az edzésnek, akkor nagyon szívesen, de addig nem. És akkor nem is tudom, egy pár nappal később mondták, hogy hát te hogy mondtad azt, hogy nem. Hát nem is tudtam, de különben is azt mondtam volna, mert engem azért hívtak ki, hogy tartsam az edzést. Hát akkor egy ilyen 23-24 játékos, hát ilyen kisrác volt. Ők ilyen 12-14 évesek voltak, és hát azt szerették volna a Claudio, aki a mecénás volt, hogy ezek a srácok azok ne az utcán legyenek, hanem rendes emberek kiváljanak. Na most azóta hát eltelt 12 év, a 24 gyerekből most már több mint 3000 vízilabdázó van. A Claudio, a mecénás úr, ő felépített 250 méteres új medencét a Bauruban, amit ő a saját pénzéből egy fedett és egy nyitott medencét. Emellett étterem van, kávézó van, orvosi szoba, fizikoterapeuta, nutricionista, minden gyerek kap ebédet, vacsorát, pénzt nem kap senki. És hát én ott elkezdtem ezekkel a srácokkal az edzést, tehát az első mérkőzésünkön 28-1-re kaptunk ki, És aztán hát elkezdtük az edzéseket, úgyhogy és 2 év után, akkor ebből a 2000-es korosztállyal megnyertük a brazil bajnokságot. Annyira, hogy utána megnyertük a szul-amerikai bajnokságot, ami azért nem volt kis dolog. A következő évben akkor én voltam a válogatottnak az edzője is ennek a korosztálynak, és ott az amerikaiaktól kaptunk ki a döntőben 1 góllal, és másodikok lettünk, megvertük a Kanadát, Kolumbiát, tehát mindenkit gyakorlatilag. Úgyhogy az jó volt, és hát utána később pedig, hát ezek azért nőttek szépen a játékosok korban, és hát gyakorlatilag az utolsó 6 évben a korosztályban minden bajnokságot megnyertünk. A legutolsó bajnokságban a döntőt 16-5-re nyertük meg. Most azért elmondom, ha már itt vagyunk, és 4 szem közt, akkor elmondom, hogy amikor ezt a bajnokságot megnyertünk, akkor én szerettem volna csinálni a válogatottat is, és akkor mondtam a Claudiónak, hogy intézel, mert minimum 7 játékosom, akik a saját nevelésem, hogy én legyek a válogatottnak az edzője, és akkor ő mondta, hogy hát Attila, ezt felejtsd el. Hát mondtam, hogy felejtsem el, nem miért felejteném el, hát nekem azért az a célom, hogy megmutassam, hogy azért valamit elértünk nemzetközileg is. És akkor mondta, hogy hát felejtsd el, nem az a cél, az a cél, hogy ezek rendes polgárok legyenek, dolgozzanak, egészségesek legyenek. Hát mondtam neki, hogy hát az lehet, hogy neked ez a cél, nekem nem ez a cél, tehát ez kevés. Úgyhogy ettől a pillanattól kezdve megromlott, nem is az, hogy megromlott, hanem észrevettem, hogy a célunk az más. Ketté vált. Uh-huh. És hát ezért is értünk haza.
Összességében mondva, akkor sikeres volt a küldetésed kint, sokak számára nagy sikereket hoztál, viszont most sajnos tényleg lenne még nagyon sok dolog, amiről tudnánk beszélni, viszont most el kell köszönnünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad újra a meghívásomat. Sudár Attilát hallották, olimpiai bajnok vízilabdás, én Hadusfalvi Polett voltam, további szép napot kívánok!
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.